Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Köszöntünk benneteket nagy szeretettel. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Tóbiás Anna, a Szilágyi Áron gimnázium végzős tanulója, aki egy színdarab forgatókönyvét írta meg nem régiben, de hogy nagyon sok izgalmas más dolgot is csinál. Erről fogunk beszélgetni. Köszöntelek, Anna, szeretettel.
Sziasztok, én is köszöntelek titeket.
Anna hosszú évek óta avval a nehézséggel kínlódik, hogy minden tantárgyból nagyon jó eredményei vannak, ami, ha hiszitek, ha nem, de gondot jelent a továbbtanulásnál. Egyrészt nagyon jó reáltantárgyakból, és hogy most ennek a színdarabnak, aminek mindjárt elárulod a címét, szerepét, funkcióját, a forgatókönyvét is te írtad. És most éppen arról foggattalak, mielőtt belefogtunk ebbe, hogy hová fogsz tovább tanulni. Áruljuk el a hallgatóknak is, hogy egy színdarab forgatókönyvíró mit jelölt be végzősként a továbbtanulási terveiben?
Hát a terveim eléggé eltérnek az irodalomtól. A Corvinus nemzetközi gazdálkodást, valamint a Műszaki Egyetemen jelöltem meg különböző szakokat, úgyhogy ez némileg eltér a színdarabrendezéstől.
Igen. Mesélj akkor, mi ez a színdarabrendezés? Talán már a sajtóból vagy a Halas Televízióból láthatták, hogy a Szilágyi Gimnázium egy nagyon-nagyon különleges programnak adott otthont. Milyen apropóból és mi volt ez?
Igen, mi 2 éve szerveződtünk meg egy csapat az osztályon évfolyamunkon belül. Hát azóta nevünk is lett, mi vagyunk a Nemura Heliconis önképzőkör. Mi irodalommal és színházzal is foglalkozunk, ilyen jellegű témákban próbáljuk népszerűsíteni a diákok körében különböző színdarabokat, foglalkozásokat, és hát már nem ez az első alkalom, hogy így közösen szervezünk egy színdarabot. Most is az volt a célunk, hogy felhívjuk a diákok figyelmét.
Eláruljuk, hogy április 11-ére hívtátok fel a figyelmet, hiszen a költészet napja volt az apropó. Áruld el ennek az önképzőkörnek, kérlek, a vezetőit, illetve hogy mit jelent a nevetek, mert azért ez egy kicsit idegenül hangzik sokaknak.
A vezetőink 2 mentornak mondanám, leginkább Szabó Ferenc tanár úr és Lázár Erika tanárnő, ők foglalkoznak velünk is. Nem azt mondanám, hogy irányítanak bennünket, hanem inkább csak mellettünk állnak és segítenek, és igyekeznek megteremteni a feltételeket, hogy hát ahogy a nevében is benne van, önképzőkör, tehát magunktól tevékenykedjünk. A nevünk ugye Nemura Heliconis, ez ugye latin, Szabó Ferenc tanár úr adta az ötletet, és hát ez leginkább a színházi irodalmi vonalunkra utal. Lankákat jelent a Nemura szó, és hát a művészetet jelképezi, hogy mi leginkább igazából minden művészeti ágba szeretnénk egy kicsit bekapcsolódni és hirdetni.
Igen, rögtön rájöttem, hogy feltettem a kérdést, hogy butaságot kérdeztem, hiszen egy önképzőkörnek alapvetően pont az a funkciója, hogy saját magát fejleszti, eldönt célokat, és abba együttműködik, de hogy a mentortanár valóban azért fontos szerepet tölthet be, amint látjuk az ötletet is adta. Milyen programokat szervezhetek, ha csak úgy nagy vonalakba tekinted át, és hányan vagytok jelen pillanatban az iskolában ennek az irodalmi művészeti önképzőkörnek a tagjai?
Mi először a kutatók éjszakáján kezdtünk el szervezkedni 2 évvel ezelőtt, és ez már hagyománnyá vált, hogy a kutatók éjszakáján mindig készítünk valamilyen színdarabot vagy előadást. Jelenleg tagjaink körülbelül szerintem 15-20-an vagyunk, viszont a nagy részünk végzős, szóval jelenleg tagtoborzásban vagyunk, hogy reméljük fennmarad ez az egyesület, vagyis önképzőkör, úgyhogy jelenleg ez a fő motivációnk, hogy szerezzünk minél több embert.
Ez tulajdonképpen meg is történt, hiszen a most legutóbbi színdarab, amelynek a forgatókönyvét te írtad, és majd mesélsz róla, ebben 9-es diákot is láttam, és nagyon-nagyon sokan voltatok, tehát tulajdonképpen ez már az volt, tagtoborzás?
Igen, igen, ez már egy tervezett program volt. Igen, Lázár Erika tanárnővel beszéltük, hogy a költészet napjára mindenképpen szeretnénk egy előadást szervezni, és ebben már benne volt az is, hogy akkor alsóbb évfolyamos diákokat is beszervezzünk. Így rögtön bele is láthatnak a tevékenységbe, és nem csak így kívülről beszélünk róla, hanem rögtön meg is tapasztalhatták, hogy milyen munka folyik nálunk.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Tóbiás Annával, maradjatok velünk. Egy nagyon különleges dologról beszélgetünk, a mai elfoglalt középiskolásoknak ritkán jut ideje úgymond plusz programokra, és itt egy önképzőkörről, egy művészeti önképzőkörről mesél nekünk Anna, melynek legutóbbi fellépésén lévő színdarabnak forgatókönyvét ő maga írta. Maradjatok velünk, innen folytatjuk a beszélgetést.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Köszöntünk benneteket, folytatjuk a mai beszélgetést Tóbiás Annával. A Nemura Helikonis, Szilárd és Irodalmi Önképzőkör aktív tagja vagy, és akik eddig velünk tartottatok, akkor tudjátok, hogy Anna egy forgatókönyvet írt. Mielőtt tovább puhatolózom, mert engem nagyon érdekel ez, hogy ma 2 éve működő önképzőkör, hogy tud életbe maradni, hogy van rá időtök. Meséld el nekünk, hogy hogy történt ez a forgatókönyvírás?
Hát az ötlet onnan jött, hogy beszéltünk, hogy minél jobban népszerűsíteni kellene a Nemura Helikoniszt, és arra gondoltunk, hogy a költészet napja nagyon jó alkalom lenne, mivel az irodalmat is igyekszünk népszerűsíteni a diákok körében, és ezért már novemberben leegyeztettük, hogy itt lesz valami programunk. Viszont elég elfoglaltak vagyunk, szóval csak az utóbbi időben sikerült összeülni, és igazán megszervezni ezt. Az ötlet az volt, hogy egy kávéházat varázsolunk a díszterembe, és nem a megszokott módon jelenítjük meg a költők életét, tehát ne csak az legyen, hogy valaki elmond egy verset, amire gyakran senki nem figyel sajnos, hanem megpróbáltuk a költőket kicsit közelebb hozni a diákok szívéhez, úgyhogy személyes történeteket is meséltünk róluk, és ehhez nagyon nagy segítséget nyújtott nekünk Nyári Krisztián, Így szerettek ők könyve, mert tettünk a darabba is olyan jeleneteket, hogy például a kávéházakban történtek lánykérések így a költők részéről, meg hát ilyen szaftosabb történeteket is igyekeztünk beletenni, például amikor József Attilát elbocsátották az egyetemről, szóval, hogy ne csak az a száraz érzés legyen meg a diákokban, hogy igen, őket tanultuk órán, és milyen unalmas volt, hanem hogy lássák azt, hogy ők is emberek voltak, és még milyen emberek, tehát hogy nagyon izgalmas életük volt szerintem, igen.
Egyébként a szavaidról az jutott eszembe, hogy Kis Lászlóné Patricia tanárnő volt az én irodalomtanárom, és imádtam az irodalmat, vélhetőleg amiatt, mert ő is ennyire izgalmasan mesélte. Tehát soha nem a verssel kezdtük, hanem először elmesélte, hogy az a költő, költőnő milyen életet élt, mi szomorította, minek örült, miben reménykedett, és nyilván innentől kezdve teljesen értettük a verseket. És én akkor rájöttem, hogy olyan hihetetlen izgalmas életük volt, mellesleg a természettudósoknak is. Tehát, hogyha valakit érdekel a reáltantágy, olvasson utána egy-két tudósnak, hogy milyen életet élt, nincs az a celeb a világon. Sehol, aki olyan izgalmas életet élt, mint a költőink, tudósaink. Ez tényleg így van.
Igen, és nagyon örültem a visszajelzéseknek, hogy több diák mondta nekem, hogy már ért ezt meg azt. Szóval igyekeztünk bemutatni a költők között lévő ellentéteket és barátságokat is, és örültem, hogy visszahallottam ilyeneket, hogy hú, már értem, hogy mi ez a vers, meg a mondani valóját, és ezt jó visszahallani, mert ez volt a célunk.
Tehát a versek felhúzták magukra a valóság testét.
Igen, igen.
A szereplőválasztást hogy csináltatok? Mert például nekem nagyon tetszettek. József Attilának, nem tudom pontosan a diák nevét, de a stílusa teljesen így tudom elképzelni, például József Attilát. Tehát hogy történt a szerepválasztás?
Igyekeztünk figyelni arra, hogy a diákok, akik játsszák az adott költőt, azok valamilyen módon hasonlítsanak rá. Persze ez nyilván nem olyan egyszerű, mert korlátozott ugye a igen, és hát senki nem ugyanolyan, mint egy másik ember, szóval ez eléggé úgymond lehetetlen feladat, de voltak ilyenek, például igen, József Attilát nagyon eltaláltuk. Igazából az első, amikor kitaláltuk, hogy József Attila benne lesz, abban a pillanatban megvolt, hogy őt ki fogja játszani. Szóval tényleg a...
Áruljuk már a nevét, ha így beszélünk.
Sipos Szabó Bence. Igen, hát az ő karaktere teljesen ráillik, tehát tényleg elmondhatatlan, hogy ő mennyire...
és örült is, amikor felkértétek?
Igen, ő az egyesületünk, vagyis hát önképzőkörünknek a tagja, szóval ez így természetes volt, hogy ő valamilyen formában részt fog venni, és hát egy percig nem ellenkezett József Attila ellen, és voltak olyan rögtönzései, improvizálásai már ott élőadásban, amin csak így néztünk, hogy tényleg ráillett József Attilára, de nem gondoltuk volna, hogy ennyire bele fogja magát élni. Szóval jól sikerült.
Hát ez a csodálatos a drámai szerepjátékban. Én nagyon sajnálom, hogy annak idén egyszer részt vettem, és imádtam. Tehát, hogy belebújni valakinek a bőrébe, ez annyira izgalmas. Maradjatok velünk, innen folytatjuk a beszélgetést Tóbiás Annával. A forgatókönyv, illetve a darab megszületéséről fogom faggatni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és folytatjuk a mai beszélgetést Tóbiás Annával. A Sziládi Művészeti Önképzőkörének oszlopos tagjaként te írtad a forgatókönyvet április 11-ét megünnepelve. Ugye nagyon sok diákot bevontatok, hogy átéljék az irodalmat, ne csak hallják. Ott fejeztük be, hogy engem nagyon érdekel, hogy mennyi alatt állt össze egy közel jó félórás darabnak a forgatókönyve, hiszen azt te írtad végig.
Mint már említettem, novemberben fogalmazódott ez meg bennünk, hogy kellene egy program, és már azóta apróbb ötletek voltak, hogy lehetne kávéház, ez az író benne lehetne, ez a költő is, szóval apróbb ötleteink már voltak, de tulajdonképpen március közepe fele kezdtük el komolyan venni, hogy mindjárt itt van, most már tényleg kellene valamit csinálni. Én az elején már magamra vállaltam, hogy a szöveg megírását azt vállalom. Egy 2-3 hétbe beletelt, nem is az a legnehezebb része, hogy megírni magát, hanem azt az egészet, hogy ezt az egész hogy álljon össze, hogy mi miután következzen, és hát végül az lett a koncepció, hogy válogattam érdekesebb történeteket, mert ugye ez volt a célunk, szóval például amikor József Attilát elbocsátják az egyetemről, akkor volt még József Attilával kapcsolatban egy Kozmuca Flóra történet, benne volt Adi, akkor, amikor hazatér Párizsból, benne volt Kosztolányi, aki a kávéházban ismerkedett meg a feleségével, szóval érdekesebb történeteket kerestünk a költőkkel kapcsolatban, és összeválogattunk végül is 8-at, ami a legérdekesebbnek találtunk mi, és eldöntöttük, hogy ez így időrendi sorrendben összeállítjuk, és így fogják követni egymást, hogy érthető is legyen. Egyébként volt 3 mesélő is a darabban, így ezt megjegyzem, és ők a dátumokat is mondták, tehát a nézők követni tudták, hogy körülbelül hol járunk. Tehát így megvolt a vázlata, eldöntöttük, hogy kinek melyik versét tegyük bele, és akkor igazából már csak az összekötő szövegeket kellett megírni, meg a párbeszédeket, az meg már gyorsabban megvolt.
Nagyon sokan megnézték ezt a darabot, szinte mondhatom, hogy a fél iskola beleszorult abba a 3 előadásba, amit egymás után lenyomtatok itt péntek délelőtt. Nagyon-nagyon élvezetes volt, nem volt szerintem egy unalmas perce, volt benne dal, muzsika. Ez a végén csiszolódott hozzá, úgy éreztétek, hogy itt most akad, kellene valami zene is, vagy hogy történt a végső csiszolása?
Nem, igazából a zene része már az elejétől kezdve meg volt ötletként, hogy fel kellene dobni valamilyen megzenésített formával is, és vannak ilyen irányultságú diákjaink is, szóval rögtön tudtuk a neveket, hogy jó, őt be tudjuk fűzni arra, hogy énekeljen, őt be tudjuk fűzni arra, hogy zongorázzon, őt, hogy gitározzon, és akkor így gyorsan összeállt, hogy kik lesznek azok az emberek, akik a zenei részét vállalják a dolognak. A zongora része az a vége felé jött ötletként, hogy lehetne az egészet átfogó, összefogó elem. Egy-egy jelenet között is volt zongora. Egyrészt azért, hogy átvezessük a következő történetbe a hallgatókat, másrészt pedig azért, hogy a kávéházi hangulatot megteremtsük.
Áruljuk el is a nevüket, hiszen nagyon sokan szerepeltek, mindenkinek nem tudjuk elmondani a nevét, de egyébként ez szenzációs ötlet volt, tehát nekem talán a legjobban az repítettel a kávéházi hangulatba, az a kedves bárzongorista hangulatú muzsika az elején, közepén, végén, tehát ez szenzációs ötlet volt, tehát kik asszisztáltak a zenében?
A zongora részét Sós Henrik vállalta, ő is a gimnázium végzős diákja. Az ének részében többen is részt vettek, egyrészt Bata Viola énekelt, másrészt Fodor Fruzsina énekelt először egy önálló darabot, Adi Endrétől a Fölföldobot követ, valamint egy duettet a Bata Violával. Közreműködött még Darányi Rita, aki gitáron kísérte a lányokat.
Szenzációsan sikerült a darab, és a diákok úgy jöttek ki, tanárokról nem is beszélve, hogy megérintődtek, és hát, hogy mondtad, hogy ilyeneket jeleztek vissza, hogy most már értenek egy-egy verset, hát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sikeres volt ez az egész megmozdulás. Folytatjuk a beszélgetést, hiszen van még egy csapat kérdésem, maradjatok velünk, Tóbiás Annával beszélgetünk tovább.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, folytatjuk a mai beszélgetést Tóbiás Annával. A Sziládi végzős diákjaként a művészeti önképzőkör oszlopos tagja vagy, és a művész a költészet napjára egy színdarabbal örvendeztettétek meg az iskolát, tanárok a diákokat a dísztermet kávéházzá változtatva invitáltátok egy élő betekintésbe Adi József Attila korába, a pletykákba, az izgalmakba, a versekbe. Arról beszélgettünk, hogy mennyi idő alatt írtad meg, vagy hát írtátok meg, ugye nagyon sokszor több számban beszéltél, hiszen közösen állhatott össze az ötlet, aztán te öntötted végső formába a forgatókönyvet. Nagyon sok szereplője volt. Hányan voltatok? Így terveztétek ilyen sokan?
Nem, nagyon nem így terveztük, szóval mi kezdetben a tanárnővel olyan 15 főre gondoltunk, hogy ennyivel meg lehet oldani. Aztán egyre többen jelentkeztek, vagyis nem nálam, hanem a tanárnő mondta, hogy még van jelentkező, aki esetleg segítene, hogyha van még feladat, és hát nyilván nem mondtuk senkinek azt, hogy nem vett részt, mert örülünk is neki, hogy minél többen vannak.
Hiszen ugye részben ez is volt a cél, hogy toborozzatok az önképzőkörbe, művészeti önképzőkörbe.
Pontosan, igen, de nem számítottunk ennyi jelentkezőre. Szóval a végén olyan 30 közeli volt a létszám. Elég nehéz egyébként egyszerre ennyi emberrel összeegyeztetni, és hogy mindenki odafigyeljen, és hogy mindenki itt legyen ebben az időpontban, meg hogy mindenki ráír esetleg, vagy hát sokszor nem.
Volt olyan próba, amikor mind a 30-an ott voltak?
Biztos, hogy nem. Nem tudom. Hát azért szerencsések voltunk így, hogy szinte mindenki igyekezett megoldani, hogy ott tudjon lenni a próbán, és tényleg azt láttam rajtuk, hogy akarják, mert eljönnek és próbálják. Nyilván, akik nem tudtak eljönni egy-egy próbára, azokat se hibáztatjuk, mert volt, aki nyelvvizsgára ment, szóval érthető, hogy most nem ez volt az első, hogy igen, hogy...
József Attila bőrébe belebújjon például.
Igen, tehát nyilván ezt megértjük, meg voltak, aki tanulás miatt, vagy más programja volt, ezt természetesen megértjük, de azért nagyon örülök, hogy többségében jöttek, és sikerült összehozni.
Akkor ugye el tudod képzelni, hogy a színházi rendezők néha miért olyan feldúltak?
Teljesen át tudom érezni. Én gyakran próbáltam instrukciókat adni, hogy ugye én írtam le a szövegkönyvet, és hogy itt mire gondoltam, és hogy szerintem ezt így is lehetne, meg ugye én olvastam a legtöbb forrást, hogy tényleg, hogy mi áll a hátterében a történetnek, szóval így próbáltam nekik elmagyarázni, és nehéz volt nyugodtnak maradni minden helyzetben. Igen.
Anna nagyon diszkréten fogalmaz. Itt mindenki el tudja képzelni, hogy milyen nehéz lehet diákként 30 diáknak elmondani, hogy mit is szerettél volna, de legalább átérezted a tanárok helyzetét.
Az biztos. Nem mindig örültem ennek a szerepnek, de...
Ez nehezebb volt, mint megírni.
Igen, egyébként.
A próbák mennyi idő alatt zajlottak le?
Csak ilyen lopott időink voltak, mert 4 különböző évfolyamból szerepeltek diákok, és hát mindenkinek más az órarendje, más délutáni programja van, és a többi. Így nagyon sokszor jöttünk be 0. órába. Legtöbbször ez volt a megoldás, mert ez volt az egyetlen olyan időpont, hogy esetleg hát fel kellett kelni korábban, de ide tudott érni, és ebben az időpontban más dolga nem volt. Még volt 2 olyan óra, hogy elkéreckedtünk osztályfőnöki óráról, mert nagyon szorított minket az idő, és össze kellett állítani, de legtöbbször ez a 0. óra volt a megoldás.
Akkor ez egész komolyan mutatta, hogy ki gondolta komolyan, mert azért 0. órába bejönni, próbálni, akkor azt a valamit mi tényleg akarjuk.
Igen, örülök is neki, meg alapvetően ugye, hogy önképzőkör, látszik azért a diákokon, hogy aki idejön, az tényleg szeretne is ebből valamit kihozni.
Nagyon hálásak vagyunk magának az ötletnek, meg a megvalósításért, és azt gondolom, ez a legnehezebb ma a diákokkal. Tényleg egy olyan feladatba állítani, ami érdekli őket, és hogy abba energiát is tudjanak tenni, úgyhogy gratulálok a darabon kívül ehhez is. Az önképzőkörrel kapcsolatban hogyan tudtok működni, ugye, aki belelát valamilyen szinten a középiskolások életébe, tudja, hogy iszonyatosan leterheltek, még a leckét is alig van idejük megírni, sportkör, szakkör, tehát hogy szinte 0 szabad idejük van. Hogy fér bele ebbe az önképzőkör? Hogyan működtök rendszeresen, időnként?
Nagyon motiváltnak kell lenni. Igazából, amikor elindult 2 körülbelül 5 fővel az önképzőkör, akkor mivel csak 5 voltunk, és 1 évfolyamból, ezért össze tudtuk egyeztetni úgy az órarendünket, hogy rendszeresen találkozzunk. Ilyenkor általában valamilyen könyvről vagy színházi darabról beszélgettünk, és amikor több tag érkezett, az volt, amikor az egyik tag felvetette, hogy látott egy pályázatot, hogy rendezhetnénk egy színpadi darabot 10 percben, és előadhatnánk. Ez egy verseny volt, pesti hirdetésű. Itt több diák is jelentkezett, mert a színház már több embert vonzott, itt kezdett nehézkessé válni a dolog, ugye, hogy több évfolyamból vagyunk, több osztályból, több csoportból, és nincs olyan időpont, amikor össze tudnánk ülni. Ezért azóta leginkább úgy oldjuk ezt meg, hogyha van valami, amire készülünk, akkor előtte nagyon sokszor találkozunk, és hát igazából idén is volt 2-3 programunk, szóval elég gyakran találkozunk, de így például, hogy heti rendszerességgel nem tudjuk megoldani az órarend miatt.
Innen fogjuk folytatni, és itt említettél több programot is, ezekről fogsz mesélni, mert hogy van köztük egy nagyon izgalmas, hát mindegyik izgalmas, de például a legutóbb Mészáros Blanka színésznővel, volt Szilárdi színésznővel készítettetek riportot, amit ti szerveztetek, erről foglak faggatni. Maradjatok velünk, Tóbiás Annával beszélgetünk tovább.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és folytatjuk a mai beszélgetést Tóbiás Annával. Szilárd is végzős diáként egy művészeti irodalmi önképzőkörnek vagy tagja, sok társaddal együtt. Legutóbb színdarabot rendeztetek, adtatok elő az iskolának költészet napján. Nagyon sok más programot is szerveztek, ugye arról mesélte, hogy idényszerűen tudtok találkozni, amikor egy-egy programra készültök. Milyen programok voltak idén, és melyik volt a legizgalmasabb? Nyilván a színdarabon kívül, amit most adtatok elő.
Hát a legizgalmasabbnak a Mészáros Blankával való pódiumbeszélgetésünket mondanám. Bár kívülről nézőként csak azt láthatták az emberek, hogy én és egy évfolyamtársam beszélgetünk a Blankával a pódiumon, azért több munkát igényelt ez a feladat, szóval eleve nem csak ketten készültünk erre a dologra, nagyon sokan segítettek minket a háttérből, tanárok és diákok egyaránt.
Hogy jött az ötlet? Ugye nyilván Mészáros Blankát nagyon sokan ismerik, hiszen Halas egyik büszkesége, ugye Prima Primissima díjas, illetve nagyon sok aktuális darabban, népszerű darabban játszik. Volt Szilárdisként, erre is nagyon büszkék vagyunk, de hogy ő neki borzasztó sok programja van, tehát hogy egy iskolai meghívásnak eleget tesz, ezért nem mindig szokványos. Hogy sikerült levadászni magyarul?
Egyre többet hallottunk a Blankáról, és valahogy az egyik önképzőköri ülésünkön felmerült, hogy valamelyikünk látta színpadon szerepelni, és a tanár úr, Szabó Ferenc tanár úr megjegyezte, hogy hát ő tanította itt a Blankát, és egyébként én azt se tudtam, hogy Szilárd is volt. Nekem itt derült ki, hogy ő ide járt. Elkezdtünk beszélgetni róla, és azt mondta a tanár úr, hogy hát ő szívesen felvenné vele a kapcsolatot, és esetleg meghívná. Mi rögtön benne voltunk, természetesen. Szabó Ferenc tanár úr felvette vele a kapcsolatot, és a Blanka nagyon, nagyon aranyos volt, rögtön belement, hogy hát persze nagy örömmel jön hozzánk. Először egy másik időpont volt, mert amikor felhívta Szabó Ferenc tanár úr, akkor a Blanka mondta, mesélte nekünk a tanár úr, hogy hát 2 hét múlva tudna jönni. De mi még nem készültünk semmivel. Megijedtünk, és mondta a Szabó Ferenc tanár úr, hogy hát esetleg egy kicsit később, és akkor...
Szerintem Blanka ritkán hall ilyet, mikor végre már a mikrofon végre kapnak, hogy túl korán van, ne gyere még.
Igen, mert nem gondoltuk volna, hogy így jó, jövök, és ilyen gyorsan. Szóval kértünk még egy kis haladékot, és akkor elkezdtünk rá komolyan készülni, hogy mindjárt jön, akkor most már valamit össze kellene állítani. Szóval ott megkezdődött a kérdéseknek az összegyűjtése, akkor az életrajzának, a színpadi darabjainak, a filmes munkásságának a felkutatása, hogy tudjunk is valamit kérdezni, akkor anyagot gyűjtöttünk, amit kivetítettünk egyébként a beszélgetés közben. Ő ugye itt is tagja volt a színjátszókörnek, az akkori darabokból vetítettünk ki, amikben szerepelt, akkor a jelenlegi színpadi képeket mutattunk, előzeteseket filmekről, szóval sok munka volt benne.
Hirtelen arra gondolok, hogy ha én ennyit készülnék egy-egy riportra, azt gondolom, hogy sokkal kevesebb riport születne, de egyébként valóban így kell készülni egy jó riportra, tehát megismerni a riportalany életútját, és a többi, mert akkor sokkal izgalmasabb, mélyebb beszélgetést lehet vezetni. Na és nagyon izgultatok? Milyen volt már ott a színpadon Blanka mellett ülni, és milyen volt Blanka?
Izgultunk nagyon. Igazából ugye 5 órakor, vagy talán 17:30 este kezdődött ugye a beszélgetés, és hát mi előtte itt vártuk, hogy jöjjön, és izgultunk, és mondta a tanár úr, hogy majd előtte bemutat minket, ott is nagyon izgultunk, és a színpadon is, ugye Blanka jobban profiban viselkedett köztünk, mint mi.
Hát azért valljuk be, őszintén neki nagyobb tapasztalata van a színpadban.
Igen, ez tagadhatatlan. Igen, szóval nagyon kedves lány volt.
Mi lepett meg a legjobban a személyiségében? Ugye te nem ismerted, csak hírből, idézőjelben.
Engem ami legjobban meglepett, az már máskor is mondták, hogy egy jó színész olyan, hogy kisugárzása van, és amikor bejön egy terembe, akkor ráfigyel az ember, és csak rá tud figyelni. És ez tényleg így volt. Én nagyon meglepődtem, hogy a Blankának is szerintem nagyon erős a kisugárzása, tehát bejött a terembe, és úgy jött be, hogy köszönt, és onnantól kezdve mindenki ráfigyelt. Ez az, ami legjobban meglepett, aminek nagyon örültem, de ezt már korábban is tudtuk így a tanár úron keresztül, hogy nagyon kedves lány volt, és tényleg nagyon segítőkész, mert amikor kérdeztünk, ő rögtön reagált rá, és igyekezett tényleg komolyan a témán elmaradni, és kifejteni. Nagyon kedves volt, és tényleg látszott rajta, hogy örömmel jött ide-vissza.
Ami szerintem sokakat meglep, hogy végtelenül szerény. Tehát nyilván nem feltétlenül kell, hogy akinek viszonylag ennyi díja van, most hirtelen fiatalon beképzelt legyen, de mégis engem nagyon meglep az a közvetlenség, ami benne van. Nem tudom, hogy ez átjött-e, vagy erre gondoltatok-e?
Igen, egyébként felmerült bennünk, hogy ugye nem ismertük, és egyáltalán nem tudtuk, hogy milyen lehet a személyisége. Lehet, hogy a riporttól is féltünk, vagyis ettől a beszélgetéstől, hogy mi van, ha nem úgy fog rá reagálni a kérdésekre, mi van, ha ez a kérdés nem fog neki tetszeni, de igazából semmilyen nem volt, tehát tényleg ilyen nagyon önzetlen volt, és alázattal állt hozzánk. Segített nekünk. Még ő segített nekünk.
Hát nagyon szépen köszönöm Anna a beszámolót, nagyon izgalmas mindez, amit csináltok, és valóban látszik, hogy motiváltak vagytok, és hogy mennyi munkát tettetek bele, de mennyi élményt adott, azt gondolom, hogy ha hallgattatok bennünket, akkor átjött Anna beszámolójából. Köszönöm, és sok sikert kívánok minden területen, felvételin, és az irodalomban, és az önképzőkörben is.
Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!
Tóbiás Annát hallottátok, köszönjük, hogy velünk tartottatok.